Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet böjti időszakunk harmadik vasárnapján. Kezdjük meg tiszteletünket, és énekszóval dicsérjük Urunkat, énekelve a 8. Zsoltárnak első 5 versét. Foglaljuk el helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket, énekelve a 394. számú dicséretünknek az első 6 versét.
Thank you.
kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, miként szól hozzánk az evangélium ma is. Máté evangélistának könyvéből, a harmadik fejezettől a negyedik fejezet, a harmadik fejezet 13. versétől a negyedik fejezet 11. tartó szakaszából. Ezt a hosszabb ige szakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Jézus így válaszolt: engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és leszáll ő rá. És hang hallatszott a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki: viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva: az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Dicsőséges mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hálatelt szívvel mondjuk könyörgésünk halk szavait, hogy te szólsz hozzánk, igéd és lelked által jelen vagy az életünkbe, és ezt olyan valóságosan megtapasztalhatjuk nap mint nap, hogy te kész vagy legféltettebb dolgainkat, lelkünkben legmélyebben rejlő titkokat is megszólítani, és érezzük azt, hogy te olyan közel akarsz jönni hozzánk, hogy ezeken változtass. Hozol számunkra rengeteg örömöt, hozol számunkra rengeteg kihívást, és mindenben megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet. Szeretnénk, Urunk, ehhez most még több segítséget kérni, még több lelki erőt, hogyha lehet, megköszönve azt, amit eddig adtál, ahogy megsegítettél, de kérünk, Urunk, légy most is itt, szólj hozzánk most is, Jézus Krisztus nevében hallgass meg minket. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a 155. számú dicséretünket. Istennek az az ígéje, amelyet az ő szent lelkét segítségül hívva és várom, ma hirdetni kívánok köztetek, megtalálható a már előbb olvasott igeszakaszban, Máté evangéliumának a 3. fejezetében, az záró 17. vers és a 4. fejezet első verse, amelyek így szólnak. És hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Foglaljunk helyet, testvérek! Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Böjt 3. vasárnapján, a húsvét előtti időszak, amelyet az önmegtartóztatás, bizonyos dolgoktól való távol maradás időszakaként szoktunk emlegetni. Ma elérkeztünk, mondhatjuk így, a fél időhöz. 3 hét óta vagyunk ebben az ünnepi időszakban, és 3 hét van még hátra abból, hogy a Böjtre lehetőségünk legyen azt valamilyen módon hitünk szerint megélni. Hogyha Böjtre gondolunk, a böjti időszakra, akkor egészen valószínű, hogy megoszlanak a vélemények. Mit tulajdonítunk igazán a Böjt jelentőségének? Talán az ételtől való megvonásra gondolhatunk, vannak egyéb más böjtök is, mondhatni hagyományostól egy kicsit eltérőek, kreatívabbak, amikor az ember az édességtől, cigarettától, alkoholtól akarja egy időre távol tartani saját magát. De ahhoz, hogy közös pontra, közös konszenzusra jussunk a böjtöt illetőleg, a hagyományainkat is beleszámítva, meg kell, hogy valljuk, nagyon távol tartanak egymástól még az álláspontjaink. Van, aki református, van, aki protestáns, nem katolikus, és ezért nem gyakorolja a böjtöt. Nem él vele lehetőségként, nem veszi számításba, talán hogyha teszi is, akkor is csak az utolsó héten, a nagy héten, vannak, akik egészen az utolsó napokra szorítkoznak, nagypéntekre. De minek alapján gondolkozunk így? Hogyha föllapozzuk a Szentírásnak a lapjait, több helyen is találkozunk a böjti szokással. A böjt nem szorítható felekezetekre. Ha az Ószövetség lapjait végig vesszük, akkor nagyon sok mindennel találkozhatunk, nagyon sok böjttel, de ugyanígy, hogyha az evangéliumot olvassuk, mint ahogy azt tettük most is, látjuk, hogy maga Jézus is böjtölt, nem is akárhogyan. 40 napra kivonult a pusztába. És nem csak, hogy tette, hanem tanított is róla. A hegyi beszédben olvassuk a jól ismert sorokat, ahol nem azt mondja, hogy ne böjtöljetek, hanem azt mondja, hogy ti így böjtöljetek. Ne úgy, hogy lássák az emberek, ne úgy, hogy keserű képet vágtok hozzá, hogy kívülről a világ lássa, hogy nektek mekkora áldozatot jelent a böjt, hanem a ti belső szobátokban, ahol Isten lát és megfizet nyilván. A böjt a nyakunkon van. Az ige hozza elénk, és bár korok változnak, időszakok talán meghatározzák, van idő, amikor jobban kell böjtölni, amikor háború van, amikor ínség van, gazdasági válság, és van olyan időszak, amikor bőség van, és talán távolból azt gondoljuk, hogy ahol tényleg így van, ott kellene böjtölni. De minden körítést félretéve azt kell megtalálni, hogy nekünk mit mond lélek által az ige, mi hogyan legyünk benne böjtben. Mi az, amit látnunk kell, mi az, amit meg kell élnünk ebben az időszakban. Ha Isten lelke vezet bennünket, és legyen valóban így, akkor próbáljuk meg meglátni ezt. Próbáljuk meg elhelyezni magunkat ennek a szent imádságos időszaknak a közepén. Ha valamilyen módon nem belső indítatásból böjtölnénk, hogyha valamilyen módon nem belülről a belső szobánkat szeretnénk tatarozni, rendbetenni, és valamilyen módon kifelé böjtölnénk, akkor elmondhatnánk azt valóban, mint utaltam rá, hogy fél időben járunk. Hogyha sporteseményként fognánk fel, emberi teljesítményként, akkor ma van itt az ideje annak, hogy az eredmény jelző táblára pillantsunk, és leolvassuk róla azt, hogy hol járunk. Mi az az út, amit eddig megtettünk, mi az, amit elhatároztunk, amit sikerült belőle megtartani, és mi az, ami nem sikerült, mi az, amiben célt tévesztettünk, amiben még megerősítésre van szükségünk. Jézus megkísértésének a története legyen az, ami fényt hoz erre a vizsgálódásra, belső lelki életünkre. Mi az, amit fontos látnunk az ő böjtjében? Először is szeretném kiemelni, hogy Jézusnak a böjtje nem volt küzdelem nélküli. Ugyanúgy, ahogy az ember, amikor elszánja magát, próbálja megfogalmazni azt, hogy mi az, amiben neki lelkileg csendesednie kell, nehéz, ez ugyanúgy Jézus számára is nehéz volt. Különösen emberi az, ahogy az evangélium leírja és elénk hozza azt, hogy Jézus Krisztus a megkeresztelkedése után vonul a pusztába. Az egyik pillanatban még kitöltetik rá a Szentlélek, a galamb megjelenik fölötte, egy hang hallatszik a mennyből, amely azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, következő pillanatban pedig igazán emberi módon látszik a küzdelme. A lélek által vezetve megy a pusztába 40 nap és 40 éjjel, hogy megkísértse az ördög. A Szentföldön Jerikó városától nem messze még ma is szokták mutogatni azokat a barlangokat, amelyekbe Jézus elvonulhatott, amelyekről azt feltételezik, hogy itt húzta meg magát a bőti időszakban, itt különült el, itt volt magányban, csendben, egyáltalán nem barátságos, egyáltalán nem könnyű ez a hely, amelyet mutatnak nekünk. Jézus Krisztusnak a bőtje egyetlen célt szolgált. Az Atyával egynek lenni, lélekben és testben elkészíteni a saját magát a ráváró küzdelemre, arra visszavonhatatlan lépésre, hogy odaáldozza magát, mint fiú, mint messiás. Itt zajlik ez a küzdelem. Két igazán nagy kérdése van ennek a küzdelemnek, ami már az evangélium hallgatásakor feltűnik az embernek, és kíváncsi bibliaolvasó ezekre vár talán a leginkább magyarázatot. Az első az az, hogy kicsoda a kísértő. Isten kísérti-e vajon Jézust, vagy a sátán? Erre az első válasz az az, hogy nyilván a kísértő, aki már az Ószövetség lapjain is megjelenik, nehéz meghatározni, hogy kicsoda, de egész bizonyosan egy személy, akit talán nem úgy kell elképzelnünk, mint ahogy a középkorban megalkottak róla az emberek egyfajta képet, hegyes szarvakkal a fején, hosszú farokkal, vasvillával a kezében. Ez a kép talán már elmondhatjuk, hogy a középkornak egy letűnt képe, ahol az olvasatlan embereket így tudták a legjobban felvilágosítani, így tudták megértetni velük, hogy kicsoda a sátán. Ugyanakkor a Szentírás nagyon tisztán beszél róla, hogy mint egy erő, az Isten elleni erő, az ember akarata ellen dolgozó hatalom megjelenik. Sátán azt jelenti, hogy megkötöző, görög nevén a diabolosz, a szétdobáló, aki a rendre tör, aki az ember életében elhatározott célokat megtámadja, befolyásolja, és megpróbálja lehetetlenné tenni minden elszánt gondolatát. Ő az, akivel szembe találja magát Jézus a maga bőtjében. Ő az, aki a kísértést elhozza. És a másik kérdés az ige kapcsán, hogy ha én kísértésbe estem, és ő hatalma alá kerít engem, akkor én bűnbe estem-e vajon? Tipikus bőti kérdés, hogyha az ember megfogadja azt, hogy most 40 napig, mondjuk így, vagy 46 napig nem fogyaszt húst, nem fogyaszt édességet, mégis, hogyha rátéved a tekintete egy-egy jó ízű, nagyon jól kinéző képviselőfánkra, akkor már elgondolkozik, hogy gyenge lettem. Nem tudom kordában tartani az akaratomat, teljesen más volt az elhatározásom, és ott van a kísértő gondolat, hogy vajon bűnbe estem-e. Pláne akkor teher az embernek, hogyha valami sokkal nagyobb dologban határozza el, hogy ő önmegtartóztatást gyakorol. A kísértés azonban még nem böjt, még nem bűn. A kísértés csupán választási lehetőség a jó, az Isten szerinti jó és a rossz között. Amikor lehet még a jót is választani, lehet a jó mellett dönteni, amikor a hívő ember Isten lelke által erőt kap ahhoz, hogy kitartson a szándéka mellett. De bűnbe visz a kísértés, amikor valaki már Isten ellen dönt. Amikor a döntéseiben már nem kérdezi meg őt, hogy valóban ez-e a szándékod velem. Itt érj el a célját a szétdobáló, a diabolosz. hogy ezt a két kategóriát összemossa, hogy megpróbálja a hitünket, hogy amikor Istenhez méltatlan gondolatok futnak át az agyunkon, akkor arra gondoljunk, hogy méltatlanok vagyunk, pedig még egy pillanatig nem cselekedtünk ellene. Valaki, aki közöttünk itt a gyülekezetben nagyon megéli mostanában a böjtnek az áldásait, azt mondta nekem körülbelül egy héttel ezelőtt, hogy a böjtben minél jobban próbál elmélyedni, minél jobban próbál odaszánt lenni, annál jobban tapasztalja meg a kísértőt, annál jobban tapasztalja meg azt, hogy elgyengül a szándékaiban. Tényleg így van, hogy ahol az Isten elkezd munkálkodni, ott a sátán is megjelenik. Megjelenik és megpróbál visszatartóztatni bennünket az elszánásunkban, megpróbál elbizonytalanítani. Nagyon egyszerűen ez olyan, mint amikor valaki elhatározza, hogy tiszta ruhát vesz fel. Eddig szennyes, gyűrött, mosatlan ruhába járt, most szeretne tisztában járni, szeretne így ragyogni, szeretne az életében egy igazán odaszánt ember lenni, de amikor ezen a tiszta ruhán megjelenik egy folt, egy apró kis kosz, akkor a sátán azt mondja már neki, hogy sokkal inkább szennyes az életed, mint amikor még használt ruhában jártál. Az ember sokkal inkább érzi azt, hogy célt téveszt. Így próbál meg összekeverni bennünket. Jézus három kísértésben áll próba elé, amivel hozzájön a kísértő. Három gondolatban próbálja meg elhitetni vele azt, hogy az a tisztaság, az a nemes feladat, Istentől áldott szándék, hogy megváltó legyen, meghiúsuljon, és így mondja neki azt, hogy változtassa a köveket kenyérré, vesse magát alá a jeruzsálemi templom tornyából, hiszen megvan írva, hogy az angyalok megtartják, és felkínálja neki a világot. Szinte, mintha ezt mondaná, véghez akarod vinni a célodat? Valóban messiás akarsz lenni? Akkor tegyél olyan csodát, ami után hatalmas tömeg fog követni téged. Azt akarja elhitetni Jézussal, hogy elégedjen meg azzal, amilyen van. Adja fel az emberért, az értünk való küzdelmet. De Jézus egyik esetben sem esik kísértésbe. Ahogy az ige elénk hozza, Jézus mindenben hasonlóvá lett az emberhez, kivéve a bűnt. Hatalmas evangélium és hatalmas ígéret, hogy mindenben megpróbáltatott. Minden kísértésben, ami a legkisebb dolgokra vonatkozik, a kenyértől, a hétköznapi eleségtől, a mindig kicsivel több plusztról szól, ugyanúgy kísértésbe esett akkor, amikor a földi gyönyörök kerítették hatalmába az embert, de azt mondja az ige, hogy soha nem esett bűnbe. De ezzel a küzdelemmel osztozik az életünkön. A hétköznapi embernek a küzdelmén, családoknak, szülőknek, édesanyáknak, édesapáknak, sőt gyerekeknek a küzdelmén, ami nem a reflektorfényben zajlik, nem lehet kívülre tenni, túlságosan megterhelő lenne talán, nem közvetítenek róla a televíziók, nem szól a rádióban, de ott zajlik bennünk. Talán most is, amikor döntéshelyzetben vagyunk, hogy mit kell tennünk, és a kísértés eluralkodik rajtunk, és elbizonytalanodunk. De jön Jézus, aki az ember elé hozza, ne ijedj meg, ne fordulj el. Hogyha küzdeni kell, hogyha harcot is kell viselni, akkor küzd meg. Istennek kipróbált emberekre van szüksége. Meg kell harcolni minden egyes kísértést, minden egyes dologban ki kell próbálnunk magunkat, amire Isten vezet, hogyha valóban elénk hozza, hogyha valóban ő szeretne valamit mondani nekünk, hogyha már nem is teljesen, de homályosan a szemünk előtt láthatóvá tett valamit, akkor ő üzeni, hogy harcold meg. Ugyanúgy, ahogy mi magunk is megpróbálunk mindent, amihez az életben nyúlunk, elég élesre a kés, amivel vágunk, vagy ége az az izzó, amit a lámpabúrába tekerünk, Isten is megpróbál bennünket. És azt mondja, hogy ne add fel, ne add oda a lelked, ne add oda a szándékod, az akaratodat semmilyen kísértésnek. Teljesítsd a próbát. Hogyha lemondunk a megpróbáltatásról, hogyha azt gondoljuk, hogy enélkül könnyebb, hogyha kicselezzük, hogyha kiskaput keresünk magunknak, semmivel nem lesz könnyebb. Sőt, annak súlyos következményei vannak. Próba elé állt Jézus, és próbára hívja az embert is. A mai Magyarországon történt egy vidéki alföldi település körzetében, ahol egy SZTK-hoz tartozó orvosi rendelőnek volt néhány megbízott házi orvosa, és volt mellettük néhány nagyon fontos alkalmazott, a sofőrök, akik a környező tanyavilágba kísérték az embereket, kísérték az orvosokat házhoz, betegekhez, amikor súlyos gond volt, valakinek segítségre volt szüksége, hogy munkaváltás történt. Két sofőrt, akik állandóan és megbízhatóan dolgoztak és bejárták az egész vidéket az orvosokkal, lecserélték. Ki tudja miért, talán nyugdíj vagy jobb állás lehetőség. És két olyan embert hívtak a helyükre, akik tudtak vezetni, akik tudták vállalni ezt a feladatot, de egyikőjük sem volt ismerős a vidéken. Nagyon kemény hónapok elé néztek, amikor az első időszakban be kellett járni az utakat. Nem ismerték az utat, nem ismerték, hogy hogyan lehet eljutni a legutolsó házhoz, a legutolsó tanyára is, és nagyon sokszor fordult elő az, hogy bizony valakinek az élete veszélybe került. Belegondolni is rossz, hogy mi lenne akkor, hogyha minden héten valaki más vinné az orvosságot a betegnek, hogyha minden héten valaki más kellene, hogy levezessen azokhoz, akiknek a legnagyobb szüksége van az éltető gyógyszerre. Ugyanilyen fontos az életünkben nekünk is, hogy kitapasztaljunk minden utat. Az, ami ismeretlen, az, ami talán félelmet kelt az emberbe, ne legyen az. Ne akarjuk kikerülni, ne akarjunk zsákutcába menni, hanem küzdjük meg, mert ugyanúgy élet és halál kérdése lehet a számunkra is. De bármilyen furcsán is hangzik, kísértés, próbatétel, az ember soha nem kívánja ezt saját magának, de lehet örülni neki. Hogyha a kísértő, a sátán akar engem, hogyha el akar téríteni az utamról, hogyha azt szeretné, hogy a próbámba elbukjak, az örömhír lehet, mert azt jelzi, hogy én még nem vagyok az övé. Én még az Istené vagyok, és ő akar engem. Jézus is érzi ezt. Akarja a sátán, de ő nem az övé. Soha nem volt az övé, és soha nem is lehet az övé. És akik Jézushoz tartoznak, azok soha nem bukhatnak el oly módon, hogy az Isten lelke ne segítene rajtuk, ne közeledne feléjük útmutatással, még hogyha próbát is kell állni, még hogyha meg is kell küzdeni valamit, ne segítene nekünk. Profanizált módon mondhatjuk, hogy Jézus élete is ilyen volt. Egyszer fent, egyszer lent, egyszer áldott volt, amikor megkeresztelte János, máskor pedig mélyre került, amikor kísértette a sátán, de nem mondja azt, hogy ebből nincs kiút. Amikor az ember igazán mélyen van, milyen érdekes. Soha nem mondja azt, hogy látom magam előtt a kiutat, látom azt, hogy most már el kell érkezni azoknak az időknek, azoknak a napoknak, amikor ennek vége lesz. De ugyanúgy félünk attól, hogy a jó napok egyszer véget érnek. Amikor ennek a bizonytalansága ér el bennünket, akkor kell átengednünk magunkat a léleknek, annak a léleknek, aki a pusztába vezeti Jézust, annak a léleknek, aki utat tud mutatni, aki a kísértő elől el tud hívni, akinek a segítségére jobban lehet támaszkodni, mert az igazságnak a lelke szól általa. Egy utazásokról szóló könyvecske írja le, hogy valamikor évtizedekkel ezelőtt, még a 20. századnak az első felében európai hegymászók indultak belső Ázsiába, hogy meghódítsák a legmagasabb hegyeket. Nem ugyanazzal a modern védő felszereléssel, ahogy ma mennek és küzdenek az emberek, hanem sokkal nagyobb terheket cipelve. És szükségük volt arra, hogy helybéli kalmárokat fogadjanak maguk mellé, őket hívják segítségül, hogy ők legyenek azok, akik segítenek fölvinni a felszerelést a hegynek a tetejére. És amikor ők úton voltak, már majdnem elérték a hegy csúcsot, hajtotta őket a bizonyítási vágy, az csak azért is érzés, hogy mi meg tudjuk csinálni. Azt vették észre, hogy a kalmárok megálltak. Talán dacból, nem tudták miért, megkérdezték őket, miért álltak meg, miért nem mennek töretlenül előre. És a válasz így hangzott, túl gyors nekünk ez a lépték, nem tudjuk tartani az iramot. Olyan gyorsan mentünk, olyan gyors tempót diktáltatok, olyan magasak voltak az elvárások, hogy lehagytuk a lelkünket. Meg kell állnunk, ha lehet, akkor egy ideig csendben kell maradni, és meg kell várni, hogy a lelkünk utolérjen bennünket. Ha a lélek azt mondja, hogy állj meg, akkor meg kell állni. Ha a lélek azt mondja, hogy bőtre van szükséged, igazán bőtre, nem teljesítmények fokozására, nem bizonygatásra, akkor meg kell azt találnunk. Nincs tökéletes recept, nincs lehető legjobb út, nem lehet étlapként magunk elé venni, egyetlen egy megoldás van, az áldott orvos, Jézus Krisztusnak gyógyító jelenléte, lelkülete, aki meg tudja mutatni azt, hogy mire van szükséged. Nem kifelé, nem a világ felé mutatva, hanem a belső szobádban, ott, ahol az életünk valójában zajlik, ott, ahol az igazi döntések születnek, ott, ahol a legnagyobb békességre vágyunk. Jézus Krisztus bizonyságot tett róla, nem csak kenyéren él az ember, hanem Isten igéjével is, hanem amely Isten szájából származik. Meg kell hallani, meg kell látni, meg kell érteni, és ezt is ugyanúgy meg kell küzdeni, hogy ez nekünk szól. Hogyha nem is világos első hallásra, hogyha nem is értjük meg pontosan, akkor is komolyan kell venni, mert igazán keres bennünket. Talán még egyetlen világkorszak sem volt, amely úgy vágyott volna a megnyugvásra, az utolsó idő jeleinek az eltűnésére, visszafejtésére, homályossá tételére, mint a mai. Amikor vágyunk arra, hogy megjelenjenek csoportok, hősök, politikai szónokok, akik nem csak beszélnek, hanem tesznek is valamit értünk, szükségünk van arra, hogy változzanak a dolgok, de gondolunk-e arra, hogy lélekben kell változni. Lélekben, a belső szobában, ő általa. Nem kenyeret és cirkuszt produkálva, nem hőzöngve, nem hangoskodva, hanem csak az Istenbe vetett hit által. Ez is hozhat változást, és ott bátran mondhatom, csak ez hozhat igazi változást. Aki magam már átélte, hogy nincsen másban üdvössége, és nincsen az ég alatt semmilyen más név, csak a Krisztus, aki által van a mi megtartásunk is, az tudja, hogy ezen a nyomorult világon, életeken, küzdő életeken ő tud segíteni. Azt tudja, hogy csak ez a messiás az, aki ugyanúgy küzdött, mint mi, ugyanabban kísértetett meg, mint mi, és ő már győzött, ő valamit már megharcolt, de nagyon megharcolt, és mi úgy mehetünk utána, úgy követhetjük őt, hogy győzelmet szerzett. Ha van még csata, amit meg kell nyernünk, azt elénk hozza, nem titkolja el, de ő már győzelmet szerzett. Nem erővel és nem hatalommal, hanem Isten szent lelke által, szelíd szóval, távol tartva a legnagyobb kísértést is, hívó szeretettel hív bennünket is. Isten országának tagjaivá, Isten országába, lélek által valóságosan jelen valóvá. Isten szeretete minket vár. Mi bőjtünkbe akar áldást hozni, minden kísértéstől megmenteni, és valódi örömöt, nem kényszerített, hanem szabad életet abban, amiben igazán akarjuk. Hogyha tőle elfogadjuk, így lehet. Legyen így, ezért könyörögjünk most mi is. Amen. Dicsőséges Urunk Istenünk, hogyha rendelkeznénk azzal a képességgel, hogy összeszámoljuk életünk alatt hány fogadalmat tettünk már, hányszor hoztunk meg szent elhatározást, hányszor fogadtunk esküt, össze se tudnánk számolni azt, hogy hányszor vallottunk már kudarcot. Megvalljuk, Urunk, hogy a Te igazságod nem lehet megkérdőjelezni, hogyha bármiben szeretnénk hozzá hasonlóvá lenni, soha nem vagyunk rá képesek. De áldott Urunk, a Te neved, hogy kísértésben segítséget hozol, nem a bűnnel vádolsz, nem az elbukással teszel bennünket egyenértékűvé, hanem szabadítót küldesz, aki küzd előttünk, aki küzd értünk. Hála legyen neked, Urunk, azért a sok győzelemért, amit véghez hittél rajtunk. Hála legyen, Urunk, azért, hogy ott, ahol emberek szerető szíve egymást keresi, Te kapukat nyitsz meg, még akkor is, hogyha a kísértő azzal vádol bennünket, hogy ne bocsássunk meg. Benned igazán meg lehet bocsájtani, benned igazán lehet szeretni, benned igazán lehet élni. Kérünk, Urunk, add meg számunkra, hogy ne legyen haszontalan számunkra a Te igéddel való élés. Add meg számunkra, hogy ne csak féligasságokat halljunk ki belőle, ne csak megmagyarázni próbáljunk általa hétköznapi dolgokat, hanem a teljes életünket tudjuk neked szentelni általa. Így kérünk, Urunk, hogy tarts meg bennünket, Te építsd közösségünket, életünket, legbelülről indulva, belső szobáinkat, hogy a Te lelked szeretete járja át valamennyiünket. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Így legyen. Az ige hirdetésre válaszként énekeljük, testvérek, a 32. számú zsoltárt. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Itt van Gábor bácsi, úgyhogy meghallgatjuk.
Áldást, békességet kívánok! Egy szó mint száz, jó látni a kedves testvéreket. El tudtak jönni, itt vannak, hála érte. Kívánom, hogy a mostani elhangzott ige szívünkben nem esüljön életté, legyen életigévé. Szívből kívánom, vigyük el magunk az üzenetet, vigyük el magunk az evangéliumot, hogy Jézus ott van velünk, életünk minden eseményében, minden percében. Jó szívvel hirdetem gyülekezetünk igei alkalmat. Egy változás lesz benne, egy változás. Holnap hétfő este 6 órai kezdettel tanásteremben tartunk Isten tiszteletet, bibliaórát. Ugyancsak holnap 7:30 órai kezdettel folytatjuk a felnőtt konfirmációs előkészítő beszélgetést. A felnőtt konfirmáció ünnepét szeretnénk megtartani húsvét hétfőjén, és úgy néz ki, 8 felnőtt testvérünk fog fogadalmat tenni. Szerda délelőtt 10 órai kezdettel a nőtestvérek tartanak bibliaórát, és szerda este 6 órai kezdettel tartunk áhítatott csendességet tanástermünkben. Ezt követi 3-7 órától az énekkar próbája. Legközelebbi szolgálatunk virágvasárnap lesz 13-án, április hónapban. Erre készülünk jó szívvel és szeretettel. Pinteken 14:30-kor tartjuk a gyerekkonfirmációs órát. 19 fiatal készül fogadalmat tenni idén. 27-én, egy héttel az ünnep után, így alakult most idén a naptári kacifántosság miatt a konfirmáció időpontja. Ifjúsági óráinkat pedig a megszokott rendszerint megtartjuk. És ami kivétel az, hogy szombat estére hívok mindenkit egy nagyon szép zenés áhítatra. Itt templomunkban lesz szombat este 6 órai kezdettel. A budapesti Bármadas Református Gimnázium javára jótékonysági hangverseny, oratóriumest. Az Erkel Ferenc kórus énekel, Szegedi Egyetemi Énekkar, Szegedi Szimfonikus Zenekar, Cseli Zsófia vezényletével. Előadásra kerül Handel Izrael Egyiptomban című oratóriumának 2 tétele. Részletek Mozart tékviemjéből, Brahms német tékviemből, Puccini fiatalkori művéből, a Messa de Gloria című oratóriumból. Tehát mindez most szombaton 6 órakor lesz, jó szívvel hívunk, várom mindenkit, mert igen szép koncertek érkezik. Tettünk ki a külső ajtóhoz szintén zorlapokat, és teszek majd ki mindjárt ez ajtó mellé is, aki elviszi magával, vigye el, és hívogassunk akár másokat is. Vasárnap, minden vasárnap, ha Isten segít bennünket, 10 órai kezdettel, az Isten tisztelettel egy időben, 4 csoportban tartunk gyermekfoglalkozást. Ma is itt történik. Közöttük voltam, és jó volt látni a sok kis lurkot, egészen kicsiket, nagyobbakat, kamaszodókat, minden korosztályt. Tegnap templomunkban tartottunk esküvőt, ma pedig tartunk 2 keresztelőt, anya és gyermeke együtt fognak a keresztségben részesülni. Hála érte, legyen gyülekezetünknek az élő Isten továbbra is őriző pásztora. És következzék a záróének.
Záróénekként a 396. számú dicséretet énekeljük. Szokásunk szerint az utolsó verset helyünkről felállva énekeljük. Thank you. Az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a feltámadt és élő Jézus Krisztusban, most és mindörökké. Amen. Áldott szép vasárnapot kívánunk mindenkinek, áldás békességet, viszontlátásra.